a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a nap vendége pedig Kecskés András közgazdász egyetemi tanár.
Én is nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat.
Hát az előttünk álló szűk egy órában alapvetően világgazdasági folyamatokról fogunk beszélni, de kitérünk arra is, hogy az AI-nak, vagyis a mesterséges intelligenciának milyen szerepe van a gazdaság egészére nézve, egészen pontosan globális gazdaság egészére nézve. Előtte azonban, miként ígértem, itt a külpiaci folyamatokat elemezzük. Hát tulajdonképpen már több mint egy esztendeje, hogy beiktatták Donald Trumpot amerikai elnöknek, és azóta látványosan átalakult az Egyesült Államok gazdaság politikája. Hogy látja a vendégünk? Úgy tűnik-e, hogy az Egyesült Államok jelképesen szólva fújja a passzát szelet a világgazdaságban is?
Az Egyesült Államok gazdaság politikája nem annyira alakult át, mint a gazdaság politikai státusza. Tehát itt egy olyan státuszvesztésről van szó, aminek stratégiai dimenziói vannak, és a stratégiai dimenziók nem egyenlőek azzal, hogy egy gazdaságpolitika konkrétan mit akar és milyen célokat tűz ki. Trump alapvetően a gazdaságpolitikáját, ugyanúgy, ahogy a többi nagy világpolitikai szereplő, elhelyezi egy új stratégiai globális térben. És azt tapasztalom a gazdaságpolitika területén, hogy háttérbe szorul a szakpolitikai jelleg, és a gazdaságpolitika az utóbbi években szolgáló leányává vált a globális politikai céloknak, amennyiben ez nagy hatalmakat érint. Ez Trump esetén azzal jár, hogy akarva vagy akaratlan, mert ezzel neki nincs egyértelmű viszonya, de a dollár árfolyamhoz való relációt ezt el kell engednie. Az, hogy a gyenge dollár alapvetően az Egyesült Államok világhatalmi státuszát akár még veszélyeztetheti is, vagy szimbóluma lehet egy esetleges amerikai szerepátértékelésnek, ez egy megfizetendő ár akkor, amikor Trump szeretné felmondani azokat a globális együttműködési kereteket, amik korábban az Egyesült Államokat bilincsként kötötték. Ilyen ugye a NATO-ban betöltött katonapolitikai vezetőszerep, ami atyáskodó módon, de mégis képességes államként megvédi a szövetségeseit, csak hát ez drága. Mert nézzük meg igazából, ha a kamatpolitikára támaszkodunk, a kötvénypolitikára és az adósságpolitikára támaszkodunk, akkor az Egyesült Államoknak ezt már az elmúlt 50 évben is meg kellett volna alapoznia megfelelő külkereskedelmi mutatókkal. Ugye, tehát olyan számokkal, amik a folyófizetési mérlegében és a külkereskedelmi egyenlegében szép eredményeket mutatnak. Ez nem történt meg, viszont az USA, mint a világ vezető fegyveres ereje és a szövetségeseinek a védelmezője és a legbiztosabb adós számot tarthatott a kötvénypiacokon, az adósságok tekintetében a bizalomra.
De a number one szerepe ugye megvan továbbra is az Egyesült Államoknak.
A number one szerepe kihívásra került. Persze, hát megvan a number one szerepe, de nem mindegy, amikor ez hegemóniát jelent, vagy amikor bizonyos globális térségekből az USA, és most elsősorban nem mint gazdasági tényező, hanem mint politikai döntéshozó tényező kiszorul. Tehát az teljesen egyértelmű, hogy az orosz-ukrán háború, a kínai előretörés és más dolgok kapcsán, a dél-amerikai átalakulási folyamatok, amiben Trump egyébként most nagyon határozottan belenyúl, az EU kissé érezhetjük úgy, hogy elhagyása, vagy magára hagyása, ez mind-mind egy izolációs politikának a megnyilvánulása. A dolognak nagy hagyományai vannak, tehát ha annak idején Taft republikánusait nézzük, és egyáltalán az amerikai politikának a két világháború közötti szerepét nézzük, akkor az izolációs politika tulajdonképpen áthatotta az amerikai konzervatív gondolkodást. Nem volt egyébként olyan egyszerű az USA-t még a második világháborúba se belerángatni. Roosevelt elnöknek ezzel igen nagy szerencséje volt, ő ugye látta a beavatkozás szükségességét, de az USA-nak Hitler üzent hadat. Nem az USA lépett be a háborúba. Ezt csak azért tettem ezt a kitekintést, Mert a kihívások most ott vannak az USA-val szemben, és közben a világban minden területen recsegnek, ropognak azok a korábbi konszenzuson álló alapok, amiknek a politikai konszenzus, a geopolitikai egyensúly az alapját képezték. Mire gondolok? A Bretton Woods-i rendszer utáni pénzügyi folyamatok, amik arra vezettek, hogy a dollár, ha nem is az arany alapon, de a katonapolitikai alapon megtartotta a birodalmi lobogónak a szerepét, hogy az USA ki tudta fejteni kereskedelmi ügyekben a befolyását világszerte, ezek most recsegnek, ropognak, és egy olyan tech-harc vette kezdetét a nagyhatalmak között, aminek viszont az eredménye bizonytalan, és nem csak állami szinten folyik, hanem különböző nagyvállalatok, tehát az Elon Musk-féle érdekkör, Tesla és egyebek, a Microsoft körül összpontosuló kutatások, kifejezetten ugye előretörésben van az OpenAI, Sam Altman, ezek a szereplők szintén globális politikai szereplővé emelkednek, nem mint országok, hanem mint vállalatok, mert az általuk fejlesztett AI innovációk a katonapolitikában, a csapásmérésben, a termelésben olyan előremutató reformokat vetítenek előre, amik a világ teljes átalakulását hozzák. És a politika, mivel ugye demokratikus folyamatok és a közösségi média egyfajta nagyon-nagyon nem szép kölcsönhatásba került az utóbbi 10-15 évbe, használt a demokráciának a közösségi média? Használt a közbeszédnek a közösségi média? Kérdés költői, én nem úgy érzem, de ez arra vezetett, hogy a fegyelmezett gazdaságpolitikai szemléletet világszerte föl kellett adni.
Kérlek szépen, bocsáss meg, hogy megakasztalak, de van itt egy fontos téma, mert kitértél a kamatszintre, a gyengülő dollárra, de tegyük hozzá, hogy eközben egyébként viszonylag jó bőrben van az Egyesült Államok reálgazdasága.
Igen.
Hiszen nagyon többek között egyébként az amerikai cégek is rekordévet zártak. Ez minek tudható be? Nyilván nem annak, hogy egy éve új elnök van, hiszen az túl rövid idő.
De egyébként olyan szempontból,
de valamilyen szempontból volt ráhatása.
De hát olyan szempontból volt ráhatása, hogy Trump pontosan valami hasonlót akar, tehát azt mondja, hogy az eddigi uralkodói, de a saját birtokot elhanyagoló rossz gazda szemléletből a tőke repatriálása útján és a belső porta rendbetétele útján gatyába rázni az amerikai reálgazdaságot. Ez a reálgazdaság, amit mondtál, ez tényleg az a szó, amit háromszor alá kell húznunk, de ezt a reálgazdaságot pörgeti, hogy még most ugye az USA-nak azokon a területein, tehát San Francisco, Szilíciumvölgy, Kalifornia olyan innováció összpontosul, ami a 2020-as évek elejének a nem várt óriási tőzsde és tőkepiaci robbanása után még rá tud tenni 8 lapáttal. Tehát igazából most vagyunk ott a világgazdaságban az USA reál gazdasági szerepét tekintve, hogy az AI revolúciótól azt várják az emberek, hogy a győztes mindent visz. Ha ismerős lehet...
És egyébként ugye elsősorban, amikor új technológiákról beszélünk, meg új folyamatokról, új vívmányokról, hát mindig az Egyesült Államokat eszünk be, a fűnyírótól a számítógépig, nem?
Igen, mert az Egyesült Államok Németországgal szemben itt jól pozícionálta magát mindig, tehát arra kínosan adott, hogy le lehet ereszteni bizonyos területeken, amik talán lehet mondani, hogy ha még a jelen, de legalább annyira a múlt gazdasági területei, tehát autóipar. Tehát azért én mondjuk 80-as években és pont Amerikában felnőtt gyerekként imádtam a robotzsaru képregényeket, így Detroit nekem egy fogalom, hogy a Detroit városának a biztonságára vigyázott a robotzsaru, de hát Detroitot gazdaságilag eltüntették a térképről, mint egy autóipari mekkát. Az amerikai nehézipar küzdött, az amerikaiak nem foglalkoztak a külkereskedelmi exportra való termelés optimalizálásával és hatékonyságával. Tehát úgy kell elképzelni, hogy az USA evett és jól lakott. Imádta ezt a dolgot, mert így módon gyakorlatilag nem kellett német külkereskedelmi mutatókkal konkurálni, mégis élvezni lehetett egy a német gazdaság stabilitási előnyeit azzal, hogy megbízható adós. Na de most azért azt látjuk, hogy az USA az innováció területén ott azért meg letette a voksot. Tehát azt mondta, hogy azért már legalább buták ne legyünk, ami kiemelhet minket az első helyről a hegemón státuszig, azt legalább tartsuk kézbe. Csak az a nagy probléma, hogy a kihívó, az meg egy ilyen terra incognita, Kínának hívjuk. Tehát még ugye viszonylag transzparens folyamatok, nagyon a viszonylag szót itt megint háromszor aláhúzom, mert fogalmunk nincs, hogy mi zajlik az OpenAI vagy a Tesla boszorkány konyháiban. A legelképesztőbb meredek híreket lehet pletykaként hallani, hogy mire lesz képes az új technológiájuk, de Kínáról aztán végképp nem tudjuk. Mert ott politikai okokból ezt teljes hírzárlat fedi.
Mostanság egyébként nincs napirenden valahogy az a téma, hogy mikor előzi be Kína az Egyesült Államokat, mert gazdasági kibocsátás terén, hiszen nem a vásárlóerő paritáson miért szintet nézzük, nem?
Hát én Kínától nem találkozok, de ezt nem is vártam, mert én már, ha emlékszel rá, a 2010-es évek végén, amikor jó beszélgetéseink voltak Kínáról meg a gazdaságáról, akkor mondtam neked, hogy azért Kína egy olyan, hát semmiképp sem kis gömbőc, de nagy gömbőc, aki akkora falatokat lenyelt, hogy azokat, és most pont így a kibocsátás területére vetítve, meg is kell tudni gazdaságilag emészteni. Tehát Kína a klasszikus növekedési tartalékaiból azért nagyon jelentőseket elhasznált, és ő is a tech tartalékokkal tud operálni. A fontosabb kérdés gazdaságilag az, hogy Kína, ahogy az Egyesült Államok rossz májú kritikusai mondják, tényleg csak lopni tud. Most ezt arra értem, hogy a technológiát lopja, tehát ugye itt egy jogi aszimetriával találkozunk. Ez egy szintisztán jogi kérdés. Az Egyesült Államok jogilag nyitott gazdasága neked, mint főszerkesztő úrnak lehetőséget teremt arra, hogy részvényt vegyél amerikai cégbe, befektes amerikai cégbe, befektes amerikai technológiába. Kína ezt nem engedi. És ugye ennél fogva az Amerikából Kínába érkező cégeknek és a közös vállalataiknak mind kellett kínai partner, aki kinyúlta a technológiát minden iparjogvédelmi jogszabálytartalmával szemben az amerikai cégből. Az amerikaiak ezzel nyugtatják magukat a gazdasági párharcban. Tehát, hogy mi fejlesztünk, Kína csak követ. Csak azt viszont nem tudhatjuk, hogy egy olyan országban, amit lényegében a kommunizmus és a császárság sajátos elegye tart össze, és pont talán a minap volt egy érdekes beszélgetésnek a napvilágra kerülése Putyin és Xi Jinping között, akik éppen az örök életnek a lehetőségeiről és a szerv cserékről értekeztek. Ez most csak a high-tech világnak a megalapozására mondom, hogy mit tartanak talomban, mi az az adóász, ami nem látszik az ingújban. Mert Kínát, amikor AI szakemberekkel hallgatsz interjúkat, van egy nagyon kiváló szakértő AI biztonsági vonalról, az a neve, hogy Román Jampolszky, egy PhD-val rendelkező űrge, most világsztár, mert az AI biztonsági kockázataira hívja fel a figyelmet. És ő is azt mondja, hogy Kína, az Egyesült Államok és a cégek mellett nagyon reálisan ott van, mint befutó az AGI, ami ugye a generális, generalizált mesterséges intelligencia, és később az úgynevezett ASI, a szuperintelligencia kifejlesztéséről. Egy gondolatot engedj meg ehhez záró jelleggel, a szakértők, tehát ne az én fantáziámat csodáld, mert többet akkor nem hívsz meg, mert azt mondod, hogy nem gazdasági műsort tartunk, hanem skifit, tehát hadd hivatkozzak rájuk, mint Jampolszkyra is, meg azokra a szakemberekre, akik ezzel foglalkoznak. Ők azt mondják, hogy aki az ASI-t kifejleszti, az emberit meghaladó tulajdonképpen biblikus vagy szakrális hatalom birtokába jut, olyan hatalom birtokába jut, ami az egész univerzumnak az uralom alatt tartására alkalmas. Egy valamiért, mert az ASI az szuperintelligencia, ami önmagát tudja exponenciális mértékben fejleszteni. Csak a kedves hallgatók részére egy összehasonlítás. Kemény 100 000 évünkben volt nekünk embereknek, hogy a paleolit kőkorszaktól eljussunk a neolit kőkorszakig, tehát hogy rájöjjünk arra, hogy jobb csiszolni, mint pattintgatni a követ, az nekünk 100 000 év volt. Ezek az AI rendszerek viszont a saját tudásukat meg ezerszerezik, meg milliószorozzák majd másodpercek alatt.
Na, mi beszélgetünk az AI-ről, csak van néhány világgazdasági fejlemény, amire ki kell térni. Az Egyesült Államokkal kezdtük a beszélgetésünket, és hát azért az Európai Unió szóba került, említetted, hogy úgy tűnik, hogy Donald Trump hanyagolja finoman szóval az Egyesült Államok, az Európai Unióval történő kapcsolatrendszert, sőt, hát ugye vámokat vetett ki az Európai Unió egészére nézve, de most ha a számok nyelvét nézzük, nemrégében jelent meg a 2025-ös esztendőről szóló Eurostat adat, ez szerint 1,3-1,4%-kal nőtt tavaly az eurózóna gazdasága, ami azért volt meglepő, mert ha nem is impozáns adat, de jelez valamit.
Jelez, csak nagyon sok rossz adattal társult, amit most februárra, és jellemzően a németek ugye kicsiszoltak, kikorrigálnak. Nem írnám le amúgy Németországot, de nagyon nagy strukturális problémái vannak, és katasztrofális decemberi ipari termelési adatok jöttek a német gazdaság
területről. Ami ugye ránézve is lesújtó, tegyük
lesújtó, hozzá. Lesújtó, és ugye az ING-nek volt egy komoly elemzése erről, ami ugyanúgy rámutat arra, hogy februárban kezdik kiköszörülni a csorbát, elég biztató kibocsátási és tartalékmutatók vannak, és valószínűleg piaci fogadókészség is lesz a német ipar produktumaira. Ami hiányzik a német gazdaságból, az az előző témához kapcsolatóan a nehézföldfémek például, tehát azokat a digitális fejlesztéseket elhanyagolt a Németország, amiről pont az USA kapcsán beszéltünk, hogy elég jó rajta volt annak ellenére, hogy ott is volt sok hiba a gazdaságpolitikában, viszont a német gazdaságban van a legtöbb tartalék, csak ezt nem kéne így csúnya szóval mondva elbarmolni, mert a politikai folyamatok hatása alá kerültek, ez volt az alaptézisem, a gazdasági folyamatok, és ez azzal járt, hogy az USA például nyakig eladósodott. De nem csak az USA, sok EU-s tagállam is nyakig eladósodott.
Hát, erre mondja bárki, Japán... és akkor mi történik? Több dollárt nyomtat.
Igen, majd ha gondolod, erről beszélhetünk, hogy mi történik, jó részt tragédia, vagy külső, vagy belső háború. Mindig ez a vége.
De kérlek szépen, ez már 80-as évektől tart.
A 80-as évektől tart, de most kulminált egy olyan szintre, ahol maga a politika is úgy döntött, hogy ezzel nem foglalkozunk. Tehát még ha csak a bankválságot nézed, annak a szerencsétlen 800 milliárd dolláros TARP hitelnek, ami megfinanszírozta a bankokat a kilábalásból 2009-ben, 2010-ben, micsoda társadalmi, politikai, szenátusi, kongresszusi vitái voltak, folytogatták egymást a kongresszusi képviselők a házban. Most pedig ennek a sokszorosát, tehát akár 30 trilliárdot úgy oda vágnak helikopter pénz gyanánt a lakossághoz vagy szektorokhoz, hogy nem is kérdez senki. Na de Németországot itt meg akartam dicsérni, mert ez a 69% körüli GDP arányos eladósodottsága az EU-ban az élmezőnyben a legjobbak között van. Nem úgy értem az élmezőnyt, hogy a legtöbb, hanem épp, hogy a legkevesebb, tehát őnekik még van tartalékuk. Most persze egyébként nagyon érdekes dolog, hogy
hát igen, a... ezt Németországban azért egyik hozzá hosszú időn keresztül, hogy tabu téma volt tabu a téma hiány volt. Is, meg az adósság állomány, és ahhoz képest egyébként már ott is nőtt a adósság állomány, bár kétségtelen.
Nőtt a fele az olasz meg a görög adatoknak, tényleg a fele. A japánnak kis rossz indulattal, persze hát most kövezzenek meg engem a statisztikai nördök, de a harmada. Tehát igazából én nem tudom Németországot elmarasztalni emiatt. Az már egy másik kérdés, hogy a stratégiai pozíció fogás az EU részéről, ami az innovációt érinti, az minket egy öreg és unalmas kontinensétet, mert nem zajlanak itt innovatív, olyan digitális
vezetőkutatás. Na de mielőtt belemennénk, bocsáss meg a Skanzennek a definíciójába, ahogy fogalmaztál, én volt itt a fejemben egy hasonlat. Tartunk egy pár perces szünetet, jönnek a hírek, és utána folytatjuk a beszélgetést.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.